abban reménykedem minden bizonnyal megalapozottan, hogy három lap van a kezükben, és ma az Európai Uniót fogjuk megvizsgálni. Ha pedig marad idő, akkor Franciaországot is, ez majd kiderül. Pár perc késési elnézést kérek, ritkán történik meg, nem az, hogy elkések, mert az remélem az még ritkábban, hanem én nagyon ritkán van, egy volt egyetemi évfolyamtársam lánya, aki most már 28 éves, felhívott 23 évvel az édesapja halála után, hogy szeretne két ember elbeszélget az évfolyamtársai közül, és én tudtam, hogy ma jön 16:30, és meglátja az ember, és ponton a szeme, mint az apjáé. Ez nagyon megrázó dolog. És hát egy nagyon klassz, stram, fiatal nő lett belőle. Fiatalok, az idő tisztító, tisztító eső van, de lehet látni, hogy az eső se bír tisztítani eléggé. Esik, esik, nem tisztul ki annyira. Kell még valami lökés, vagy még bennmaradunk. Az Európai Uniónak több lökés kellene. Csak az Európai Unió jobban néz ki. Van egy olyan papír önöknél, ami az én szenzációs kézírásomat is tartalmazza. Fiatalok, ott látják azokat az országokat, amelyek az Európai Unió tagjai, és én különböző jeleket tettem oda. Ahol csillagot tettem, ott nincs euró. Ahova tettem egy háromszöget, ott egyenlőbb, egyenlő országok vannak, erre mindjárt kitérek. Ahol egy pipa is van, az speciális ország. És hogy van egy olyan jel, hogy jön az euró felkiáltója, de az nem érvényes, mert ügyesen letöröltem már egy kifestővel Szlovákiánál és Szlovéniánál is. Tehát annak most nincs jelentősége. Amikor csak 15-en voltak, az a baloldali első oszlopvektor, akkor az egyenlőbb országok a következők voltak. Spanyolország, Nagy-Británia, Németország, Olaszország és Franciaország. Mit jelent az, hogy egyenlőbbek voltak? Hogy 15 országnál nem 15 európai bizottsági biztos volt, hanem 20. Az egyenlőbb országokból 2 volt biztos. A franciáknál 2 EU biztos volt, a spanyoloknál 2 EU biztos volt az Európai Bizottságban. Most már, mióta beléptünk mi 8+2-en 2004-be, azóta minden országból 1 biztos van. A biztosokat kinevezi ki az Európai Unió valamelyik szerve, az csak meghallgatja őket, és esetleg vétót emel, vagy mondják, hogy cseréljék ki. De végül is kiküldi ki az adott ország adott kormánya. A Magyar Európai Uniós biztos jelen pillanatban Andor László. aki korábban az IBRD-nak volt a vezető munkatársa, Andor László, természetesen az én tanszékemen dolgozott, természetesen úgy, hogy politológus volt, de én úgy láttam, hogy Ágatilánál ő el fog sorvadni, és én átvittem a gazdaságpolitika tanszékre a 90-es évek elején. Egy végtelenül szerény ember, nagyon szépen, hihetetlen szépen megtanult angolul, és egy von Haus-Aus szocialista valaki. Ez azt értem, hogy ilyen von Haus-Aus, hogy nem pénzes, hanem valódi szocialista. És ő csinált az Esély című folyamatot, amiben hát nagyon sok ilyen baloldali cikk jelenik meg. Én kétszer beszéltem azóta velem a nagy ember, szerencsére még nem látszik rajta az elhűlés egyébként szokásos jele, tehát ő valószínűleg meg is marad olyannak, amilyen. Nyilván nem lesz harmonikus a kapcsolata a kormánnyal, de mindent meg fog tenni mind a két fél, hogy ne legyen durvább, azt hiszem én. De mondjuk, ha az őszintjét vesszük, akkor az őt megelőző európai nős biztosunk, hogyha 1-10 is kázam, az Andor Lacit 8-ra teszem, az Európai Uniós biztosok átlaga 27 országban 6,5. Akkor a Kovács azon erős 4,5, pedig a Kovács baromi jól tudja azt az 500 szót angolul is, amit magyarul használ. Tehát neki nincsenek nyelvi problémája, mint az Európai Parlament elnökének, a mostani lengyel elnöknek, aki egy végtelen rendes ember a Buzek, de nem tud angolul. Na most, tehát Svédországban, a 15 ország közül Svédországban, Dániában és Nagy-Britániában nincs euró. Ebből Dániában és Nagy-Britániában az Európai Unió engedélyével nincs euró. A svédeknél már kellene, hogy euró legyen, mert ők nem kaptak engedélyt, hogy ne legyen, de ők elhúzzák az ERM2 rendszerbe az euró bevezetés előtti év 2 évig ERM2 európai monetáris rendszer letörődjenek vele második fázis, amikor is a közép árfolyamtól kezdve, ha lebegtetni kell 2 évig a valuta árfolyamot, de már nem szabad hozzányúlni gazdaságpolitikai eszközzel. A svédek megvannak ott azzal most már 6 éve, 8 éve. Fiatalok! Az egyenlőbeket tehát elmondtam. A specialitás a Nagy-Britannia a következő. Mint látni fogják, az Európai Unió költségvetésének egészen a 2006-tól 13-ig tartó szakaszáig az Európai Uniós költségvetés több mint a fele a mezőgazdasági kiadásokat tette ki, a mezőgazdaságra fordított kiadásokat tette ki. És a britek Dániában és Írországban 73-ban csatlakoztak az Európai Unióhoz úgy, hogy az angolok be akartak lépni már 61-ben, de De Gaulle megvétózta. 2 évig húzták az időt, és a De Gaulle megvétózta. Utána nem akartak belépni, de mikor De Gaulle lemondott, akkor megint elkezdtek könyörögni, akkor már könyörögni az angoloknak, hogy lépjenek be, és 73-ban beléptek. Itt jegyzem meg, bár didaktikailag nem itt kellene, hogy 72-ben fel akarták venni Norvégiát, szintén könyörgés alapon, Norvégiában népszavazást tartottak, a lakosság egyértelműen elutasította az Európai Uniós tagságot 72-ben, és azóta sincs szó erről. Na most ez még az az időszak, ez az ős időszak 72-ig, amikor a franciák, nem véletlenül a franciák akarom kezdeni, hogy lássák a franciák nyakasságát ebben az Európai Uniós kérdésben is. A franciák, ha valamivel nem értettek egyet az EU-ba, nem úgy volt, hogy az ő szája ízük szerint kellett volna történnie. Ugye egyrészt az angolokkal mi sose voltak jobban, de akkor még nem volt az Európai Unió tagja Anglia, tehát akkor egyel kevesebb nagy betétás volt. A németeknek meg mondhatták azt, hogy ugyan ti németek, hát ott vannak a keletnémetek. Ti hallgassatok. De ha már nem tudtak észérvel dönteni, vagy észévet mondani, akkor egyszerűen az üres szék politikát csinálták, amikor azt jelenti, hogy tagterembe összeült X embe, hogy eldöntik minden országban egy ember, hogy mi legyen a döntés, és akkor a döntések 90%-át vagy 95%-át egyhangulag kellett hozni. Tehát ha egy azt mondta, hogy nem értek egyet erre, akkor nem lehet ilyen döntés. És akkor az észérv elfogyott, tehát nem mondhatta azt, hogy azért nem fogadom ezt el, mert 5 az kisebb, mint 3, miközben nem kisebb, akkor a francia küldött nem ment be, nem volt jelen, nem volt teljes a létszám, nem lehetett döntést hozni. Ezt hívták üres szék politikájának. Most térjünk vissza, hogy azért az angolok sem adtak ki az ebből ki, mert az angolok, amikor beléptek, a jó Thatcher, akit már többször dicsértem, és magát a történet is rövidítve mondta, most se lesz hosszú, rájött a tanácsadóival, hogy ugye azok a regionális és kohéziós alapok, amiről majd én majd ecsetelek itt önöknek, hogy hogyan működik az európai, mert ott lesz önök előtt a papír. Abból ők soha nem fognak visszakapni arányosan itt, ami nekik egyébként szerintük járna, hiszen Angliában a mezőgazdaságnak nincs akkora súlya, mint Franciaországban, vagy Dániának, vagy akár németeknél, a belgákról nem is beszélve, hollandokról nem is beszélve. Ezért ők minden befizetésre csak veszítenek. Ezért aztán a fiatal versenyzők feldühítették a Thatchert, és a Thatcher azt mondta, kérem szépen, kérem a pénzemet vissza. Én ebből nem fogom visszakapni a mezőgazdaságra, a ránkültúri, és soha adják vissza. És akkor úgy lehetett egy olyan kompromisszum, hogy persze azt nem adták vissza, nem is adják vissza. Angliának ugyanannyit kell befizetni, mint amit a szabály előír. Tehát nem minden ország fizet ugyanannyit. Minden ország fizet egy olyan tagságot, hogy megmondanak, hogy áfa bevétel, fogják majd látni a GNI-nak. Maximum 1,24%-a, de még 1,12-nél tartanak. Meg ilyeneket be kell fizetni, ezt befizetik ők is. De a specialitás abban van, hogy mielőtt a pénzt újraosztják, minden tagdíjból, beleértve a bulgár, a magyar, a litván, az ír, a dán és a nagybritániás, vagyis az angol tagdíjat is, Nagy-Britániának egy bizonyos kis százalékot visszajuttatnak, mert ők speciális helyzetben vannak mezőgazdaságilag. Ebből következően, amikor miket felvettek, vagy a bulgárokat fölvették, vagy románokat fölvették, a románok tagja is egy része azonnal megy az angol költségvetésbe. Tehát, ha megnézzük ezt a kézzel írott mozit, akkor az angoloknak a létező összes specialitás ott van. Nincs euró, egyenlőbbek és specialitás helyzetük van. Na most, kedves fiatalok, ha már ilyen szépen papírozunk, akkor vegyük el azt a papírt, aminek csak egy oldala van munkaanyaggal kitöltve, és itt mindenféle bevezetős EU fogalmakat látnak azon a papíron. Én most már az új szládokkal megyek előre, de ez ne zavarja meg senkit, mert azért hoztam be azt a papírt, hogy ott jobban tudjak majd azzal keverni. De egyre csak nézzék azt a papírt, ami ott van. Ugye azt szeretném itt önöknek bizonygatni és bizonyítani, hogy amit már szörmentén mondtam, hogy a fár, itt a második szlájdot, ami 56-os szlájdot a maguk papírja szerint. A fár az igenis, ahogy mondtam, Poland-Hungary Assistance for Restructuring of the Economy volt. Tehát ebből egyértelműen látszik, kedves fiatalok, hogy akkor azt gondolta az EU, hogy két országot vesznek fel minél előbb, Lengyelországot és Magyarországot. Hát nyilván nem véletlen, mint hogy nyilván teljesen véletlen, hogy ezzel a két országgal történt 48 év alatt tragédia, meg tragikomikum sorozat. De ott látszik. A másik, amit tessék szépen megjegyezni, amit szintén mondtam már, csak most már folyamatosan fogok az euról beszélni, hogy ugyanaz az 56-os szlájdon ott van, hogy nomenclature des unités territoriales statistiques, NUTS régiók, ezt így szokták hallani. Ha nem angol a hivatalos EU-s elnevezés, hanem francia, és több szóból áll, legalább 3-ból, akkor előírt szabály, hogy úgy kell franciául kifejezni, hogy a rövidítés értelmes angol kifejezést adjon. Ott van. Na most úgy tessék szélesen, ami most a szakmai anyag itt most nálunk, hogy a NACZ 1-es régiók az országok maguk, a NACZ 2-es régió az maga az Európai Unió, az Európai Unió nem az országokról szól, hanem a régiókról. Majd ki fog derülni, hát persze az országokról szól, de valójában a költségvetés a régiókra szól. Magyarországon 7 régió van, Luxemburgon nyilván egy sincs, csak egy van, maga az ország. Tehát NACZ 1 meg a NACZ 2 a luxemburgiaknál egyforma, nálunk 7 NACZ 2-es régió van. A NACZ 3-as régiók a megyék nálunk, a NACZ 4-es régiók pedig a kistérségek. Na most, ha már itt vagyunk, akkor végezzük ezt az 56-os szlájdot, ott, ami önök előtt van. Az aki communautaire, bocsánat, az a közösségi vívmányok. Az a címe az összes jogszabálynak, amit az Európai Unióra vonatkozó kongens jogszabály. Ha valakit felvesznek, és valaki azt mondja, köszönöm szépen, vegyenek fel, és bekötik a szerződést, akkor a szerződés aláírásával elfogadta az aki communautaire-t is. Az alól kérhet bizonyos felmentést egy bizonyos ideig, ez a derogáció. De ha felveszik Magyarországot, és Magyarország kér derogációt, mint hogy kér derogációt, például a környezetszennyezési normák betartásának a szintjében, nem azért, és nem ebből következően, de a már bennlévő országok is kérhetnek derogációt Magyarországgal, és az összes felvettel szemben mindig, ők azt kérték, hogy a legtöbb, többi 15 ország közül, azt hiszem 12 kapásból azt kérte, hogy a kelet-európai térségre vonatkozóan a szabad munkaerőáramlás egy ideig ne legyen érvényes. Hisz az Európai Unióban a termési tényezők szabad áramlása az egyes számú alapvető pont. Tehát ha nincs derogáció, és mi belépünk, vagy a litvánok belépnek az Európai Unióba, akkor egy litván erdész, mert litván az elég jó erdészek lehetnek, bármikor Angliába köteles, hogy munkát kapjon. Na most hát nem olyan. Tehát elhelyezkedhet mindenféle papír nélkül, ha van állása. Vagy ha fel akarják venni valahova. De nem tilthatják meg neki, hogy ott munkát keressen. Na most, az 55-ös pedig arról szól, ami történelmi részben tanultak. Itt igazából át fogunk menni, onnan érdekes, hogy euró virtuális és euró valóságos, át fogunk menni majd most már a modern NEP szlájdokra, azzal, hogy már itt megmutatom önöknek, hogy amikor még nem volt euró, akkor is elszámoltak valamiban a tagországok egymással. Ezt, amiben elszámoltak, azt úgy hívták, hogy ECU. Nyilván a European Currency, nyilván akkor is tudták, hogy majd lesz egy rendes pénzük, amit majd el fognak nevezni mondjuk valahogy, el is nevezték eurónak, de akkor még egy fiktív nevet adtak neki. Hagytam hozzá, az akkori KGST-ben, ami a Szocialista Ország Kölcsönös-Gazdasági Segítség Tanácsa volt, versőszetörténelem, ott is volt ECU-nek megfelelő valami, ezt úgy hívták, hogy transferábilis rubel. Transferábilis rubel. Semmi jelentősége nem volt, de apa számolták el. Tehát Magyarországra, Magyarország kivitte a bauxitot, behozták az alumíniumot, valamiben el kellett számolni. Magyarország kivitte a bútort, behoztak, mit tudom én, vegyi anyagot, el kellett számolni valamiben. ECU-nél is ez volt a helyzet. Nem volt bankjegy egyikből se, ezek számlapénzek voltak. Az ECU-ből aztán euró lett több fázison keresztül, először számlapénzes formában. Létrejött az euró 2002-től van. Egy éve később léptek ebbe az euróövezetbe a görögök. Már akkor is lehetett látni, de már bebizonyított, hogy jókor a adatkozmetikázással. És az lett a döntés nagyon helyesen, mint az NDK-NSZK esetben, ami nem volt helyes, de itt helyes volt. NDK-NSZK esetben is az volt, hogy végül is úgy váltották hát a kelet-német márkát, hogy egy nyugat-német márkáért egy kelet-német márkáért adtak egy nyugat-német márkát a keleti területen lévőknek. Ami abszolút igazságtalan volt természetesen, de a keletieknek ez nagyon jó jött. Mert kb. 12-ét érte. hiszen négyszer annyi volt a termelékenység, és háromszor annyit ért a pénz. Tehát ugye ez 12 mindenhogy akár számoljuk. De erre majd németeknél ki fog térni. És akkor létrejött az euró. Na most, ami még itt önöknek fontos lehet, és aztán tényleg szokásos sebességemet tudok menni, hogy itt tetszik látni ezt az első ábrát, és rögtön fel is teszek majd egy kérdést, egy educative guest question-t. Nagyon remélve persze, hogy most tökéletesen meg fogom találni a ide vonatkozó papírt, de nem fogom magam tönkretenni, ha nem találom meg. És de a fontos szöveg itt is megvan, úgyhogy nem érdekes. Felolvasom a hivatalos szöveget, a hivatalos európai szöveget. 80 ezer oldal az Acquis Communautaire. A rövidített változata 3 ezer oldal. Ebből vizsgáztatják le az EU szakértőket. Francia, német és angolul van, meg minden nyelven lefordítják persze, de francia és német angol nyelven adták először. A preferenciális vámvezet azt jelenti, idézem, hogy a tagok különböző kereskedelmi kedvezményeket, vámok, kvóták nyújtanak egymásnak. Ez laza forma. A szabad kereskedelmi terület annyiban különbözik az előzőtől, hogy az egymásnak nyújtott kedvezmények jelentősebbek, a kereskedelem liberalizált. A vámunió azt jelenti, hogy a tagállamok, akik benne vannak, a fentieken túl egységesítik harmadik ország, aki nem tartozik közéjük, a szembeni kereskedelem politikájukat. Tehát közös külső vámok vannak. Közös piac, egységes piac. Itt közös piac szerepel. Ez azt jelenti, hogy az övezeten belül az árupiacon kívül liberalizálják a termelési tényezők áramlását is, valamint egységesítésre kerülnek különböző szabványok, stb. Gazdasági unió, amikor a gazdaságpolitikák teljes integrációja jelentkezik, vagy létezik, monetáris unióval, vagyis közös pénzzel. Végül politikai unió, amikor a közvetlen gazdasági szférán kívül területeket is bevonják az integrációba, megalakul az integráció szintjén álló állam, közös kormányzás, bíráskodás, hadügy. Kedves fiatalok! Ha már együtt jöttünk be az órára, vállalja már a veszélyt, hogy maga szerint az Európai Unió melyik? Közös piac, gazdasági unió vagy politikai unió? Elvileg és gyakorlatilag. Elvileg egy gazdasági unió. Felírhatja az eszére, hogyha nem tud találva dönteni, hogy hármas vagy négyes, a jobbat írja rá. Felírhatja. Hogy hívják magát? Na, akkor most mondja meg András, hogyha felolvasom, mi az a gazdasági unió, a gazdaságpolitikák teljes integrációt jelenti monetáris unióban, vagyis közös pénzzel. És teljes ez? A gazdasági unió? Miért nem teljes? Nincs minden euró. És mindenütt egyetlen gazdaságpolitika van? Az országnak nincs gazdaságpolitikája? És mégis inkább gazdasági uniónak nevezik ezt. Ugye akkor menjünk egyel visszább, közös piac. A közös piacnál az övezeten belül az árupiacon kívül liberalizálják a termelési tényezők áramlását is, valamint egységesítésre kerülnek különböző szabványok, stb. Ennél több az Európai Unió? Igazából több, a gazdasági uniónál kevesebb, de mégis közel a gazdasági unióhoz, de a termelési tényezők teljes áramlása ma se szabad. Számtalan esetben még például egy bulgár nem léphet rá a holland piacra. Már pedig a termelési tényezőnek, mi azért csak egy embert csak nevezhetünk termelési tényezőnek, még ha csúnyán is hangzik. De úgy, hogy humán erőforrás, az már termelési tényezőnek elmegy. Igaz? Bocsánat a csúnya szó, én magam is rontottam. Tehát itt azért még vannak érdekességek. Na, kedves fiatalok, csak egyetlen dolgot mondok, ez a kereskedelem teremtés és kereskedelem eltérítés. Ha van két ország, és egymás között megegyeznek, hogy lebontják a vámokat, különböző vámok érvényesültek eddig, akkor nyilván az a kereskedelmet bővíti. Az nem kell, ilyen IQ szinten nem kell elmagyarázni. Na most Itt van A, B és C ország. Tehát az előbb mondtam, ez a kereskedelem, teremtés. Itt van A, B és C ország. Mind a kettő olcsóbban tudja előállítani azt a terméket, amit C ország belül tudnak állítani. Ez a kettes vonal jelezte a terméket. C ország melyikből fogja ezt megvenni? Nyilván a B-ből, mert ez az olcsóbb. Bocsánat, ezt nem mondtam. Mind a kettő olcsóbb meg tudja csinálni, mint a C, de B A-nál is olcsóbbból meg tudja csinálni. Tehát ez a legjobb önköltségű exportképes ország, vagyis a cége. Ha C ennél sokkal drágában tudja megcsinálni, nem elég az, hogy ennél drágában, még ennél is drágában, akkor mit fog csinálni? Ettől az országtól fogja venni. De mi van akkor, ha A ország és C ország összefog, csinálnak egy vámuniót, egymás között lebontják az vámot, tehát ez itt sokkal olcsóbb lesz neki, és ez már hiába olcsóbb, ezután vámot kell fizetni, tehát ha bevigyod a terméket, először vámot kell fizessen, és akkor már drágábbnak tűnik, mint az A. Ezt úgy is mondhatjuk, hogy szívás. Másképp mondhatjuk, hogy szivatás. Caksz. Minden oké. De ezt hívják kereskedelmi eltérítésnek. Ez ugye ez egy eufémizmus. Igazából. Na hát akkor. Ennél azért érdekesebb, ezt ne idegeskedjenek. De ezen még túl kell mennünk. Ezen. Fiatalok, az én törekvésem centrumában most az áll, hogy elmondjam maguknak, hogy van olyan, hogy Európa tanács, ami nem az európai tanács. Az Európa tanács azt jelenti, hogy bármilyen európai probléma van, az összes ország vezetője összegyűl és megtárgyalja. Beleértve Norvégiát, beleértve Svájcot, beleértve Szerbiát, beleértve Montenegrót, és majd, ha elfogadják, beleértve Koszovót. De az európai tanács az a egyik legfontosabb szerve az Európai Uniónak, amely gyakorlatilag a minisztertanács alapján működik, még gyakoribban az ECOFIN alapján működik, az ECOFIN a közgazdasági, ICO, és a pénzügyminiszterek, finance, a gazdasági és a pénzügyminiszterek tanácsa. Vannak állandó bizottságok, annak a képviselői is részt vesznek ezen az Európai Tanács ülésen, ezt úgy nevezik, hogy COREPER, ne felejtsék el, de nem érdekes. A lényeg az, hogy az Európai Tanács az egyik legfontosabb szerv, de ez se volt túlságosan nagyhatalmú, legalábbis az Európai Bizottsághoz képest. Az Európai Bizottság volt a legnagyobb hatalmú abban a háromszögben, aminek a harmadik sarkpontja az Európai Parlament, ami messze a legkisebb súlyú volt. Tehát amikor elővették ezt a hihetetlen határozott arcélű, de egyébként nyilván valami rendes ember és művelt ember, Rumpoyt, a belgát, meg az elképesztően elbűvülő angol szerzett lordságú hölgyet, a Peart, mint külügyi biztost, akkor próbálták igazából az Európai Parlamentnek a súlyát valamelyest növelni. De igazából az Európai Tanács nekünk, mint állampolgároknak, ha nem járunk ilyen süket kurzusra, mint a gazdaságpolitika, és nem vagyunk közgazdászok, akkor nekünk magánembereknek ez azt jelenti, hogy ez, ahol fél évente változik az elnök. Más és más ország adja az Európai Tanács elnökségét. De ezt úgy mondjuk, az Európai Unió elnökségét, most a svédek, most a dánok, most az olaszok, most a franciák adják. Amióta meglett ez a szaporodás, és a döntéshozatali mechanizmusban óriási cirkuszok után történt valami, nem sok, de történt valami, azóta kezdenek átérni, hogy most már fél évenként három ország, vagy egy évente két ország. Szóval olyan, hogy nem fél évenként egy ország lesz, hanem egy kicsit ezt sűrítik. Tudják, miért nem ment sokáig át a döntéshozatú szerven? Mert voltak országok, akik még nem került a sor, és a képviselők pontosan tudta, akkor ő lenne a főnök, és hogy ő már nem lesz főnök. Ez ezért nem ment át. Mert ugye ez az Európai Unió, ez egy hatalmas intézmény, de a magánérdekek ott is közel játszanak. De igazából ez az Európai Tanács, ez az Európai Parlament, ahogy mi választjuk az Európai Uniós választásokon pártjelöltekből, hogy kik mennek oda, és ez az Európai Bizottság, ami most ugye 27 tagú, és a 27 tagból egyet választanak, ugye egyet az Európai Bizottság elnökének, ami jelen pillanatban most ismét a Barroso. Na most ez a háromszög nyomja rá az egész bélyegét az Európai Unióra, és az elmúlt 10 évben, mióta folyamatosan továbbra is lemaradunk az USA-tól, ennek a döntéshozatali mechanizmusát akarták valamilyen szinten megváltoztatni. Az egyhangú döntésekről többségi döntésre akartak átmenni. Jelen pillanatban elfogadtak már valamit, azt mindjárt fel is fogom olvasni. Azzal olvasom fel, fiatalok, hogy a lengyelek persze megvétózták a szónak abban az értelmében, hogy közölték, hogy ez csak ettől és ettől lehet érvényes. 2014-től azt hiszem. De hát mivel pontosan azt a papírt hagytam ott, ami kellett volna, ezek szerint lehet, hogy most egy pár másodperc türelmüket kell kérjem, nem lehet, hanem biztos. De most már közel vagyok a megoldáshoz. És igen. A 2014 őszén lép életbe, mert a lengyelek addig kitolták a döntést, lépőszabály, a kettős többségű szavazási rendszer, fennmaradt az a döntési kör, ahol egyhangulat kell szavazni, de a kettős többségű szavazási rendszer szerint egy döntés akkor születhet meg az Európai Unióba, idézem, ha a tagok 55%-a, de legalább 15 állam igennel szavaz, a 15-nek most már nincs jelentősége, hiszen 27-en vannak, tehát most már nem a helyes, hanem a korrekt szöveget olvasom. Egy döntés akkor születhet meg, ha a tagállamok 55%-a igennel szavaz, és ők együttesen az összlakosság 55%-át képviselik. Azt akarták kikerülni, hogy nehogy a kicsik megvétózzanak fontos döntéseket, és nagyok, a négy nagy közül három a negyediket kijátsza. Az egész mögött ez volt, ezt be is írták, tehát nem ilyen veresfél okoskodás van, ez természetesen az érvek így ütköztek. És addig számogattak, amíg ez így nem záródik ki. Tehát ha a tagállamok 55%-a, akik képviselik az összlakosság 55%-át, elfogadják, akkor sima egyhangú döntésnél ez a kettős többség által szentesítésre kerül. Az a benyújtott jogszabályváltozatás, amit az Európai Unió magáévá tesz. Na most... Nagyon igyekeztem egy magyarországi politikai esemény előtt ne beszéljek az Európai Unióról. Mert ha beszéltem volna, akkor nem tudtam volna kikerülni azt, amit most már könnyen kikerülök. Nevezetesen az, hogy úgy nőttek fel maguk is, hogy amikor már kezdtek nézni, hogy Európai Unió, tagok leszünk, mi is azok tagok vagyunk már, Európai Unió, akkor mindig kiállt egy ember, legtöbbször a korábbi biztos, és azt mondta, hogy az Európai Unió az ilyen típusú megközelítésekkel nem ért egyet. És megmondta, hogy milyen típusú megközelítésekkel. És sajnos hát kimutatható volt, és ezt nem fogom most már különösen, mert most már más a helyzetünk, mert korábban meg nem akartam senkit, mondjuk ilyen szempontból, direktbe befolyásolni, az Európai Unió semmi olyat nem mondott soha. De az Európai Unióban nincsenek olyan helyzetek, amit ha az Európai Unió nem foglalkozik vele, akkor egy tagország nem dönthetne saját jogkörében, sőt, az Európai Unió törekszik arra, a kevés jó tulajdonság közül az egyik, hogy amit nem szabályoz az Európai Unió, azt minden saját hatáskörbe kell megoldani. Úgy fogalmazott ez a versenyző, hogy ez nem felel meg az Európai Uniós elvárásoknak. Ezt szokták önök hallani, szerintem legalább 15-ször hallották évente. Nem felel meg az Európai Uniós elvárásoknak. Nincsenek elvárások. Ha valaki végignézi a jogi kódexet, nem kell 3000 oldalt végignézni, megnéz egy 20 oldalas összefogót, benne van minden fogam. Olyan, hogy elvárások nincsenek. Tehát az sajnos szemenszedett hazugság volt szóhasználatilag. De ugye hát ezt 2 héttel ezelőtt nem mondhattam. Most már oly mindegy. Így néz ki a dolog. Szemenszedett hazugság. És az a szexumúbb az egészbe, hogy ezt nem azért mondta, mert ő valamelyik pártnak a képviselője, hanem azért, mert így is gondolja, hogy már az Európai Unió elvárása szerint cselekszünk, amit majd neki a fülébe súgnak. Ez a magyar mentalitás. Tudják, mi a magyar mentalitás? Még megmondom. Én... Hát ha aznap ne sportoltam volna, akkor lehet, hogy bevittek volna a kórházba. Volt egy műsor, amiben megkérdezték, nyilván nagyon sokan rá fognak jönni, hogy milyen műsor volt, megkezdték a járókelőket, hogy mit szólnak hozzá, hogy berepült a 2 izraeli repülőgép. És mindenfélét mondtak. Na, egy versező már látta. Magánézek, hogy rögtön, így, ha így csinál, akkor fogják tudni, hogy hazudok, ha így csinál. Mutattak egy 48 év körül sűrűhajú embert, aki egy kicsit borostás is volt, meg nem is, aki a állásnélkül portástól a 2 műszakos géplakatosig tartó íven helyezkedett el, az pozitív egyébként, és azt mondta, tehát zavart ez a kérdés, nem az izraeli kérdés zavart, az zavart, hogy egy televíziót megállított az utcán, hogy kérdezik, hogyha ő olyan magyar állampolgár, aminek mindannyian szeretnénk lenni, és zavarba hoz bennünket a kérdés, hogy nem akarunk válaszolni, azt mondja, hogy nem válaszolok. Nem. Így. Nem. Vagy nem érek rá. Ha tényleg nem ér rá. De ő azt hitte, hogy már az is baj lesz, ha nem válaszol. Ezért a következőt mondta. Hogy mit szólok hozzá? Milyen oka lehet? Mindenféle oka lehet. És mindenki az ellenkezője. Ezt mondta? Ide jutottunk. Innen már csak egy ugrás. Hogy az, hogy 53 órája a 18.672 magyar újságíró közül egyik se kérdezte meg blogban, labban, rádióban, tévében, Twitteren, Facebookon. Nem furcsa, hogy még egy tavaly nem létezett, idén parlamentbe bekerült párt bulián, a választás eredmény kihirdetése után megjelenik a görög származású amerikai nagykövet asszony is mulatozik? Olvastak ilyen kérdést? Mert ebbe a teremben bárkinek, ha megkérdeznék az utcán, hogy ehhez mit szól, 3 véleményt tudok elképzelni, amit mond, negyediket már nem is. Megvan a véleményem erről, de nem kötöm a maga orrára. 2. A kérdésben benne van a válasz, ez diplomáciai szemétség volt. 3. Ugyanaz a vélemény magának, csak a maga sem mondja meg. De nem szeretnék volna válaszolni egyszer a televízióban maguktól, mert az arcokat megjegyzem, hogy nek sok oka lehet, minden, meg az ellenkezője is. Mert ha megkérdezte volna valaki, akkor most már 25-en kérdeznék meg, amit 7 órája nem kérdez meg senki, hogy egy ma még kormányzó párt visszalép ezen párt javára 4 körzetbe, ahol 2 szavazatot szedtek, mint az új párt. De most már nincs erkölcsi alapjuk megkérdezni. Viadalok. Az EU-ba dettó így ment. Nem lehetett más csinálni, míg addig kellett szavazni, amíg a Barroso nem lett másodszor az EB elnöke. Ez pontosan így volt. Úgy húzunk is ide-vissza, mert ez se külön. Tehát ebből következik, ezt kell megnézni. Na tehát az a helyzet, hogy van Európai Bíróság, figyeljenek, hogy hogy van Strasbourgban és Brüsszelben, nem jól mondom, az Európai Parlamentet mondom, Strasbourgban és Brüsszelben van két majdnem egyforma épület, hol itt vannak, hol ott, és Luxemburgban van a titkárság. Tehát jó logisztikai. Olyan elszámolási rendszer van, mint a magyar parlamenti pártokban, hogy ilyen úti költség, szállás. Azt mondja, hogy Európai Bíróság nem összetévesztendő a Hágai Nemzetközi Bírósággal, a Strasbourgival, ez az Európai Unió bírósága. És van európai számszék a döntéshozatali mechanizmusról beszéltem. Na most fiatalok, ezt majd megbeszéljük, de most térjünk vissza a alapfogalmas lapunkra, aminek a másik oldalán nincs semmi, és itt van az, hogy 57-es állat, 57-es valami. Ott van, hogy CAP, az a közös agrárpolitika, strukturális alapok, kohéziós alap, az ISPÁ-t és a SAPÁD-ot azért írtam oda, az környezetvédelmi infrastruktúrális vagy mezőgazdaság és vidékfejlesztési jellegű dolog, hogy amikor Magyarország tagjelölt, tehát Magyarország 94-ben jelentkezett tagnak, 94 áprilisában, rá 10 éve vették be az Európai Unióban más országokkal együtt, akkor több más országhoz képest az új tagoknál már nem volt az a politikai döntés, hogy igen, fölveszünk benneteket 10 év múlva, de addig is kapjátok az alapok egy részét, hanem csak ilyen kis csatlakozási, felkészülési támogatások voltak, mint például a FAR, amit aztán, amikor a jelentkezések megtörténtek, már 2000-től vagy 1998-tól más országok is kaptak, nem csak Lengyelország és Magyarország. ISPA és SAPÁD néven folytak be pénzek, hogy ne legyenek illúziói, kedves fiatalok, rögtön megmondom mennyi, tehát itt most nem, ilyen, nem keverés van, meg nem csúsztatás van, hanem Spanyolország, Portugália, Írország és Görögország esetében volt egy politikai döntés itt, hogy ekkor föl lesztek véve, a kettő között volt 5-8 év. Ez az 5-8 év alatt itt lettek tagok. Az 5-8 év alatt a egyfőre, a lakosság egyfőre vetítve 150, 250, 350 és 450, nem tudom melyik országban mennyi volt, de ennyi ekü per fő per év támogatást kaptak. Az ekü egyenlő az euróval. Magyarország 94-ben jelentkezett, és amikor a 98-tól kezdett az Európai Unió lába térni a talaj, bemutattam azt, hogy hogy álltunk akkor, maguk ezt pontosan emlékeznek, akkor Magyarország, tehát ugyanebben az időszakban, amikor még nem volt tag, 8 ekü per fő per évet kapott, és amikor már nagyon valószínű volt, hogy fölveszik előbb-utóbb, dönteni kell, tehát 2002-ben megszületett a döntés, hogy 2004-ben tagok leszünk, akkor abban jó idő alatt 3 évben azt mondták, hát ez mégiscsak kevés, és ezt emeljük fel 150%-kal. És megtették 20 euró per, akkor euró fő per év volt ez. Nem csak szomorúság van ebben, csak jelzem fiatalok, hogy ezzel párhuzamosan, amikor 2002-ben megszületett a döntés, hogy 2004-ben fölveszik ezt a 8 plusz 2 országot, az úgy született meg a döntés, hogy felvesszük, de az eddig járó mezőgazdasági támogatásoknak, ami automatikusan jár, A többi országnak ma is automatikusan jár, az új tagországok csak az egynegyedét kaphatják meg, de ezek az országok, ha van pénzük, egészítsék ki saját költségvetésből. Kiegészíteni lehet? Saját költségvetésből. Ezért aztán az a személy, aki Magyarországnak ma a rendészeti és igazságügyi minisztere, aki egyébként páratlan években elválik a feleségétől, páratlan években meg összeállásodnak, akinek a felesége maga a választási bizottság egyetlen nő tagja, ott volt a műsorszáma, egyébként nagyon képzett jogásznő. 94-ben, amikor Hornak nagyon megígérték, hogy felvesznek bennünket az Európai Unióba, egy munkabizottság keretében kiszámította munkatársai együtt, hogy Magyarországnak mennyi pénz jár a nettó. Mert ugye be kell fizetni a tagdíjat, kapunk támogatást, azt jól kell felhasználni, Európai Unió szabályok szerint kell felhasználni, az mennyi? És 2,5 milliárd euró per év. Az első évben, amikor Európai Uniós tagok lettünk, a 2004 nem volt teljes év, 2005-ben a Fidesz és az MSZP szakpolitikusai másról sem vitatkoztak, hogy ez most plusz 80 millió, vagy mínusz 60 millió euró. Erről folyt a vita. Nyilván szocialisták azt mondták, ez plusz. Nyilván fizetések azt mondták, ez mínusz. De az nulla epszilon-sugó környezetében volt. Ma már nincs így, mert most már jár, ami jár, a lehívással van baj, ami a spanyoloknál, meg a portugáloknál is 20 évig tartott. Tehát, ha be tudok mutatni, azok mind, annyi, képzeljék el, az összes fogasnak megfelelő pénzt levonzhatnánk. Ha rá el tudjuk aggatni jó tervekkel, és meg ott vannak a jó tervek, annyi van rajta, és akkor azt elkezdik megnézni, hogy biztos, hogy nincs kiszakadva a bélés, biztos, hogy mi adtunk hozzá a táskát legalább, tehát a saját... De azt nagyon helyesen megnézik, hogy megvan-e. Az abszolút igaz. Tehát az nem biztos, hogy a kabátot, sapkát, meg a táskámat is megkapjuk, csak akkor, ha minden stimmel. De megmondom, hogy néz ki a fizetés. Azt mondják, hogy stimmel egyelőre. Veresland. Én vagyok a Veresland, benne vagyok az Európai Unióban. Itt az ön része le van téve. Az ön része, amik 30% le van téve. El van fogadva a program. Amikor már felépítettem az alapot, vagyis a táskát, meg az övig eljutok az építkezésbe, az kb. 40%-os készültség, akkor adhatom be az első számára az igényemet, és megnézik, hogy amit addig költöttem, az a tervnek megfelelő-e. Ha igen, megkapom a 40% felét. És így fölfele. Én ezt egyébként helyeslem. Mert még így is rendkívül sok visszaélés van. De ez így néz ki. Hát gondoljanak el, 20 ezer ember dolgozik az Európai Unióban, ebből 4 ezer tolmács. 4 ezer tolmács. Ez egy óriási szervezet. Az Európa, a világ második legnagyobb erősségű gazdasági szervezete. Tehát, és hát sem a franciák, sem a németek nem... A franciák híresek a bürokratizáltságukról, a németek meg az alaposságukról, innentől kezdve a német francia... Az olaszok pedig, hogy mindenbe beleszólnak. Ebből következik elég nehéz döntési hozatal van. Nyilvánvaló. Csak három, négy erős közül háromat mondtam. Na most vissza az önök papírjához, hogy a közös agrárpolitikai támogatások adták ki a nagyobbik részt. Strukturális alapok, kohéziós alapok, fiatalok. Azt mondtam, hogy 210 régió van az Európai Unióban most. 210. Vegyék el azt a papírt, aminek olvasható az egyik oldal, a másik oldal alig. Ez itt van. Tessék megnézni, hogy mielőtt beléptünk ezekbe a régióba, akkor nem volt 200, csak 100 valamennyi régió volt, közelebb a 200-hoz, mint a, vagy közelebb a 200-hoz, mint a 100-hoz, 150 év valamilyen több. Hogy mik voltak a legfejlettebb régiók, mielőtt beléptünk? Hamburg, Brüsszel, Darmstadt, Luxemburg, Bécs. Én nem hiszem, hogy bárki meglepődött ezen. Legfeljebb meg Ipeiros, Görögország, Azores, Portugália, Borreo, Aigao, Görögország, Madeira, Portugália és Extremadura, Spanyolország.
Na most az a buli, hogy egy hüvelykúj szabát mondjak önöknek, mint a méréstechnika gyakorlaton önöknek ennek a sokszor bonyolultabbát önökbe verik és le is méretik magukat ezzel, vagy meg is csináltatják önökkel a mérést, hogy ha egy régió, az európai uniós régiók átlagfejlettségének 75%-át nem éri el, akkor ebben jogosult támogatásra. Tehát áramoltatni kell az európai uniós vizeket, hogy ezek felzárkózzanak. Hát nem véletlen a spanyolok, akik derűs emberek, fantasztikusul tudnak festeni, nagyon tudnak sírni, nagyon tudnak nevetni, iszonyúan istentelenül őrzik a töredék, meg a nyelvüket. A valenciaiak külön valenciai nyelvszótárt adnak ki. A valenciaiak. A katalánon belül is egy másikat. És mondom nekik, hát oda szótárőrült, oda megveszem a baszkot, megveszem a katalánt, megveszem a, most nem jut eszembe melyiket, a harmadik elég szomorú, nem jut eszembe a galiciait. Mi ez, kérdem, hogy mi az iskolás gyerekeinket úgy engedjük el, hogy a valenciai nyelvet jól tudják? Tanuljak meg spanyolul is, de a valenciai tájszavakat ne felejtsék el. Tehát ilyen országban másképp néz ki, ugye, csak ezt, valaki ezt nem tudta, csak nem, akkor ugye egy El Clásico meccs, ugye egész másképp, nem csak arról van szó, hogy Real Madrid és Barcelona. Tehát máshol is szó van. Egy ilyen meccsen. Nem véletlenül a Barcelonának oda telepítették a világ a legnagyobb hatású építészét, és mindent vele építettek, amíg ér, meg terveztettek. Ez egy külön harc. Na most nem véletlen, hogy a spanyolok rendes gyerekek, ha papír, amikor megszületett a döntés, hogy felvesznek 10 országot, írtak az Európai Uniónak egy levelet, hogy ők nagyon örülnek az új tagoknak. Meg is említették, hogy Magyarországnak különösen. Na de hát emberek, azok bejöttek a régiójukkal, akkor a mi gyenge régiójuk átlagfejlettsége már nem lesz 75%-on alul. Értjük ezt, mert ugye maguk hogy ne értek, mert számtalanosok. Hát ez a helyzet. De ez nem egy olyan május 1-i sörivás. Hát egy komoly érdekharc egy Európai Unió. Az elsőt akkor kimondták, hogy ne legyen botrány, amikor még be se léptünk. Az agrártámogatások azoknak automatikusan nem kaphatják meg az új tagot, csak a negyedét. Na most miután beléptünk, nem csak azért, mert eltelt közben egy csomó év, belső London, Luxemburg, Brüsszel, Hamburg, Groningen, és szerencsére nem akkor mérték ezt, vagy adták ki, amikor mi éppen beléptünk, tehát amikor mi 8+2, nem akkor adták ki, amikor már Bulgária és Románia is belépett. Szóval ez egy mák volt a mi részünkről, mert azért Szabolcs-Szatmár már erős 33%-on át, azért mi Szőlő megyémet mondhatom. Tehát erős 33%-on. A fejletlen régióknál Észak-Kelet-Románia, Észak-Nyugat-Bulgária, Észak-Közép-Bulgária, Dél-Közép-Bulgária, Dél-Nyugat-Olténia. Nem mondtam még soha ezen a kurzuson azt, hogy piramis? Ugye még soha nem mondtam. Akkor most mondom. Itt is van olyan. Na tehát, itt tehát az a dolgnak a lényege, hogy az összes Európai Uniós kiadás, és ez nem harc, mert elvileg le van fektetve, hogy mi a manót lehet velük csinálni, meg mire lehet kérni, meg mire nem. De tessék szívesen megjegyezni, jön anyák napja, ballagás, az ember családi ünnepeken van, és ha valaki hülyeséget mond a közgazdászok közül, be kell nekik szólni. Hát ugye azt kell mondani, hogy az Európai Uniós költség kiadásoknak az egyik legnagyobb része az agrár, a másik a strukturális alapok, amit persze nem így kéne írni, strukturális alapok, és a harmadik pedig a kohéziós alapok. Most a kohéziós alapról annyit egyelőre, hogy a kohéziós alapokat országok kapják. Az az egyetlen, amit az ország szintén utalnak ki, azok az országok kaphatnak kohéziós alapot, akiknek a fejlettségük az uniós fejlettség, átlagfejlettség 90%-át nem érik el. Most úgy képzeljék el, hogy a 99-től 2006-ig tartó pénzügyi szakaszban, és ezt egy mondatban már mondtam önöknek, 4 ország kapott kohéziós alapot, Portugál, Spanyolország, Írország és Görögország. hogy Írország miért kapott, az a fene tudja, mert akkor már több volt, mint 90% az átlag fejlettség, de nem menjünk bele, lehet, hogy még bázisidőszaki adatokkal számoltak. De a lényeg az, hogy azért kapták, hogy felkészüljenek az euróra, amit 2002-ben bevezettek. 2003-ban meg a görögök. 2003-ban a másik három ország, 2004-ben, 2005-ben, meg 2006-ban a többi ország miért kapott? Továbbra is. Hát azért, mert egyhangú döntés kellett volna a megszüntetéshez. És maguk nem láttak még olyan görög Európai Uniós képviselőt, írt, spanyolt, portugált, azt mondja, köszönjük, nem kérünk már több kohéziós alapon. Ha nem is mindig látszik rajtam, én nagyon szeretem a hazámat, de Barcelonában megállítanak egy embert, nem mondja, hogy ennek ezer oka lehet, meg mindenki az ellenkezője. Ilyet nem mond. Biztos nem mond. Na most ugye az az érdekes, hogy még ebbe a dologba, hogy most meg is mutatom, ez hogy működik a valóságban, hogy a strukturális, nem először mégis érve, megmutatom még egyszer. Vegyék el azt a papírt, ami most van a kezükbe, hogy csak ugye alulról kezdjük, és akkor a következő rész ez majd olvashatatlan. Tessék nézni, itt van a regionális politika deklarált céljának a megfogalmazása 6 célkitűzből át, 90 és 99 között. Hát, fejlődés beállított régiók struktúrális alkalmazkodásának és fejlődésnek elősegítése, a hagyományos iparágok hatásával küzdő régiók szerkezet átalakításának támogatása, stb. Stb. Munkanélküliség elkülönítése. Fordítsunk. Ott van egy, tetszenek látni, olyat, hogy mármint halványan, de tetszenek látni, hogy munkaerőpiaci alkalmazkodás, mezőgazdaság és halászati struktúrák korszerűsítésének felgyorsítása, vidéki körzetek fejlődésének elősegítése, most fogózkodjon mindenki, az alacsony népsűrűségi északi területek támogatása. Elfelejtették beírni, vagy lehet, hogy osztrák volt a jegyzőkönyvvezető, ő pedig szándékosan nem írta meg, és megjelent törvénybe, így, az alacsony népsűrűségű északi területek támogatása. Hát kire gondoltak nyilván? Hát ugye a finn és a svéd lapversenyzőkre, hogy ott tényleg alacsony népsűrűség, hát ott is, hát ott a Trevelen lehet látni, hogy nem élnek rosszul, de hát ott nekik is meg kell adni ezt az infrastruktúrát, igaz? Az összes osztrák magánpanzió a sípályák mell. Azokat a speciális utatok, amik az útról letés van, amíg másfél kilométer a panzió. És az ugyanolyan minőségű út, mint az út, amiről fölmegyünk, az mind EU-s pénzből van. Meg közölték, náluk is vannak északi területek, és parany alacsony a népsűrűség. Az ország felsőzők sem most jöttek rám a falvira. Ezért aztán tetszik látni, hogy ezeket most már úgy csinálták 2000 és 2006 között, tessék megnézni, hogy az egyes célkitűzésbe betették ezt a korábbi hatost úgy, hogy a korábbi hatos célkitűzés alá első területek kivételesen alacsony népsűrűségű svéd, finn régiók. Vagy ott van, most már az Kamoné, ott nincs, Kamoné Twistogén, nincs mese, ott már ott van. Kibú, megszűnt. És ez igen, ugyanazok, csak más megfogalmazással. És most, ami most érvényes, ugye a konvergencia, hát mi az, hogy a régiók közül minél kevesebben a szórás, és mindenki legalább a 75%-os fejlettséget érje el. Hát ha mindenki eléri, akkor már persze akkor az már akkor nem 75 ez, de most ebben nem menjünk bele. A második célkitűzés, de ezt az európai nyúlások nem tudják, a második célkitűzés a regionális versenyképesség és a foglalkoztatás, és a harmadik célkitűzés az európai területi együttműködés. Most erre akar nagyon ráhajtani évek óta a területi együttműködésre a Nagyvárad, az ukrán rész és a Hajdú-Bihar, meg részben Szabolcs, ami zseniális megoldás lenne, mert előtt tudnák segíteni Ukrajna esetleges tagságát, de az Ukrajnában olyan bizonytalan helyzet, hogy mégsem mennek megcsinálni komolyabb beruházásokat. Az EU meg nyilván nem ad rá egy fillért se, de egyébként zseniális ötlet lenne. Önmagában. Na most ugye a helyzet az, hogy ha most megnézzük ezt kicsit másképpen ezeket a papírokat, vagy mondjuk a virtuális papírokat, akkor azt tudom mondani, hogy tetszik látni, hogy a
költségvetés bevételei azok ugye vámilleték, áfa hozzájárulás, GNP alapú forrás, 7 éves perspektíva, és akkor mire megy el a pénz, és akkor visszatérek most az agrárhoz nem sokára, hogy a fenntartható növekedés regionális politikára megy el 44,2, és a természeti erőforrások megőrzése és kezelése műcímmel ellátott mezőgazdasági dolgok, azok már beszorultak 43%-a, ami korábban mindig 50%-nál többet jelentett. Csak az Európai Unió most úgy adja elő az USA-nak, hogy mi már alig adunk mezőgazdaságnak támogatást. Ami persze nem igaz, de az USA sokkal többet ad, csak nem lehet kimutatni. És az EU, mint globális partner, hogy mindenkivel nyitottak vagyunk. Uniós polgárságbiztonság 1,3, adminisztráció 5,8. Ez egy kicsit azért szép, persze. Kompenzáció, ez nem érdekes, 0,1%. A mezőgazdasághoz térjünk már vissza, az az egy laploz, ami a régi szlájdok vannak, és a másik oldalán nincs semmi, hogy meséljem előknek a... Ez egy, tudom, hogy legtöbbüktől nem feltétlenül egészségesen, de nem örök tehetnek róla. Távol áll a mezőgazdaság. De itt mégis muszáj valamit mondani. Mégpedig az, hogy... Igen. Szóval fiatalok, a közös mezőgazdasági politika fő elemei ott van önök előtt. Közös árak vannak az Unióban, védett a belső piac, és vannak export szubvenciók. Ez a következőt jelenti, hogy kifelé az Európai Unió, mint egy anyatigris, agresszív. Befele nem enged semmit. Jó, kemény vámokat, kvótákat vett ki, van egy olyan állefölözési mozi is, az import illetéknek nevezik, a következő a helyzet. Látják, hogy az Európai Unióban mondjuk a gabona átlagára ennyi, de kívülről be lehetne hozni, ajánlkoznak ennyiért, akkor ennyit fognak rá kivetni illetéket meg vámot, és akkor már rögtön nem éri meg behozni. Mert azt neki ebből kell levonni. Igaz? Tehát kifelé rettenetesen agresszív és védi. Na most ugyanakkor belül már még nincs politikai unió, még nincs teljes gazdasági unió, még nincs rendes termelési tényezők állása. De ne vegyük most Magyarországot, ha egy litván piacon nem lengyel, hanem japánsó megjelenik feláron, mert az Európai Unió egy különleges egyezményben azt a japánsót már beengedte vám nélkül, szevasz haver. De más mondok, hogyha egy francia sóna megy Litvániába negyedáron, se baj, az kecó-mecó nincs, mert ott a térmelési tényezők áramlása, illetve a termékek árával kapcsolatban a verseny van, a legolcsóbbat is bárhol be lehet finni. Az Európai Unión belül nincs vámkényszer. Ezért van azoknak is igazuk, hogy nézzük már meg, hogy igazából mi az integráció végül is. Az integráció az egyfajta gazdaságpolitika legyen, és akkor nem úgy nézek, hogy európai támogatásokat adunk, hanem ezt az országrészt is fejlesztjük, meg azt az országrészt is fejlesztjük közös költségvetésből. De erre senki nem lesz hajlandó, még az önök életében se. Akkor fel kell adni a francia, a német, az angol, meg mindenféle egyéb ilyen, én vagyok az Uber ország című állat. Na, de amíg ezt nem csináljuk meg, nem csodálkozhatunk azon, hogy a németek erősebb gazdasággal, meg erősebb exporttal fognak megélni, mint mondjuk a litvánok. Ebből nekik Európai Uniós, eurós fejlettségük, többletük lesz, és akkor a litvánoknak meg adóssága lesz. Fiatalok. És csütörtökön elhúzok Szentpétervárra. Már nem voltam 40 év az oroszoknál. Megtanultam megint oroszul, elmeg szétnézek, mert most nagyjából kíváncsi vagyok egy-két dolgra. Visszajövök. Az első ország, amit el fogok mondani önöknek, Japán lesz. Fogják látni kristálytisztán, hogy a japánok, amikor utolérték az USA-t, vagy miért utolérték az USA-t, úgy nekik mentek a németek, az NSK, meg az USA, neki ment Japánnak, hogy mit képzel Japán, hogy már 15 éve kereskedelmi többlete van az USA-val, meg Németországgal szemben Japán. Mit képzelnek, hogy ők többet exportálnak, mint importálnak.
Most meg ezt játsszák az Európai Unión belül. Hát ez is egy piramis. Végül is. Na de visszatérve az alapkérdésre, a még egyszer megmutatom önöknek, fiatalok. Ez azt jelentette, és ezt a részt mutattam, hogy Európai Uniós tagországokban az farmerek átlagköltsége a cukorépában ennyi, és belépett Írország, ahol ennyi volt az átlagköltség, és az ír cukorépát Guatemalába elvitték, meg elvitték mondjuk a svédet is, akkor a svédek csak ennyi hasznot realizáltak a farmerek, az írek pedig ennyit, meg ennyit, mert az export szubvenciót, az export támogatást kifizették a parasztoknak Európai Uniós költségvetésből, ez már nekik tiszta hasznot, mert olcsó volt az önköltség. Ezért hiába szenvedtek az írek, lásd a következő hét utáni héten, 18 évig a parasztok nem szenvedtek kétszeresére, háromszorosra felemelkedett a jövedelmük. És el a bázisra jött be a magyar mezőgazdaság, sok más a 8+2 2004-ben úgy, hogy a magyar önköltség az körülbelül itt volt. És mi ennyit nyerhetnénk, de ennek eleve a három negyede az kiesett, mert csak az egynegyedes támogatást kaphattuk meg. Na látják, ezért tartom ezt a kurzust, mert most négy ember egyszerre így csinált. Nem az, hogy nem ért fel megyet, hanem az, hogy hű a... Hát ezek a tények. De nem azért, mert Magyarországot ki akartak tolni. Az az érdek erősebb volt. Ezért kell olyan állampolgárnak lenni, aki azt mondják, hogy ez a véleményem. És nem beül a joggingjába egy sörrel nézni a 10 év múlva az egykori celeb visszaemlékezését volt szerelmére. Világosan fejeztem ki magam, ugye? Meg vagyok nyugodva, mehetünk tovább. Na most... Annyit mondanék itt önöknek el, hogy ez egy baromi érdekes dolog volt, hogy nyilvánvalóan lehet úgy támogatni a mezőgazdaságot, mert támogatják a mezőgazdaságot, és nem menjünk be az USA dolgaiba. Hagyd tegyem hozzá, fiatalok, ezt csak úgy mellesleg mondom el. Minél fejlettebb egy ország, annál jobban támogatja a mezőgazdaságát. Minél fejletlenebb, annál kevésbé. És ez nem csak azért van, a fejletlenek nincs pénze, hanem igazán fejletlen ország, mint egy afrikai ország, és előbb-utóbb olyan szerkezetet akar gazdaságilag, mint egy közepesen fejlett ország, tehát a mezőgazdaságnál legyen 80%-os súlya. Az USA-ban 2%-os súlya nincs a mezőgazdaságnak, és hihetetlen szofisztikáltan hatalmas pénzt tesznek bele. Állami pénzt. Na most ugye itt az Európai Unióban is azért ciki volt, mert ugye, ha itt pontosan megmondták, hogy mennyit támogatás jár, ennyi. Export szubvencióként, meg egyébként is jár támogatás. Tehát ezen belül is volt támogatás, csak én erre külön nem tértem ki. És ugye hát amikor csökkentek a ügyek, akkor következőről volt szó. Ugye például mi volt akkor, hogyha, hát ez mire ösztönöz önmagába, fiatalok, hogyha a közös ár van, és tudom, hogy nekem sokkal kisebb az önköltségem, hát termelek, mint a húzat. Akkor túltermelés van. Ha túltermelés van, akkor csökken az ár. Mármint a piacon, amit hajlandók vagyunk fizetni. Például mi a cukorépáj, vagy bocsánat, ne, a sárga barackér, amiből pálinkát akarunk csinálni. Igaz? Akkor, amikor vészhelyzet van, akkor beavatkozási ára szintet csinált az EU, és azt mondta, akkor felvásárolom ezért, hogy ne csúszol lejjebb az ár. Annyit eltudtok, hogy évről évre kisebb volt ez az ár, amikor beavatkoztak, hogy egy kicsit jobban megszorítsák a farmerokat. De nyilván ez a túltermelés nem tudta kiküszöbölni. Akkor csináltak ott, hogy kényszerugaroltatás, tehát közölték, hogy te, most 3 évig ott ne termelj semmit, és itt a pénz. Ez már csak egy ugrás volt az, amikor apám 5 éves koromban azt mondta, hogy fiam, Amerikában valószínűleg ezért nem közgazdász. A fölösleges búzát a tengerbe öntik. Lehet, hogy ezt hallott a Szabad Európa Rádió. Okos ember volt, kézett ember volt, de engem ezzel akart már súlykolni, hogy ne annak az 50-es rendszernek higgyek 5 évesen se. Gószán engem ezzel akart szivatni időzővel, csak az a szó, akkor még nem volt Magyarországon rivatos. De az engem nem értettem azt, amikor olvastam könyveket, hogy miért öntik a tengerbe a fölösleges kávét, meg a fölösleges gabonát. Az nekem pocsikolásnak tűnt. Érthető, hiszen az egyik nagymamám sváb volt. Hát ebből következik, ez valószínűleg ezeken nem tetszett, ugye? Hát ez érthető volt, kérem szépen. Na most akkor ez így nézett ki. Na, ez nagyon jó szöveg, ez egyébként valóban igaz is, csak ezt még nem használtam, ez nagyon jó, ezt meg kell tanulni. Látszik, hogy jó hatása vannak rám. Na, az a lényege, hogy utána kitalálták azt, hogy ne ezt csinálják, mert ez mégiscsak ciki, hanem azt csinálták, hogy amikor különösen elérkezett ez az idő arra vonatkozóak, hogy amerikai egyenlőkben beleszóltak, hogy mennyivel kevesebb támogatást kell adni, akkor volt egy ez a döntőérv, és ez már itt van önöknek is a papírján, bocsánatot kérek, hogy vissza fogok ide jönni. Ezt nagyjából elmondtam. Ezzel is visszajövök ide. Tehát a beavatkozásának fokozatos csökkentése 88-ban, előtte kvótarendszer, kényszerugaroltatás, mondtam. Tehát jött a McSherry, aki azt mondta, hogy válasszuk külön az ártámogatást, meg a jövedelemtámogatást, és az ártámogatást kezdjük abba hagyni, és inkább a jövedelem oldalról, a pafarmereknek jövedelmet adjunk, ne az konkrét árakba, mert akkor belebonyolunk a piaci viszonyokba. Ez elindultak ezen az úton, de az ártámogatás még nagyobb súlyú volt, mint a jövedelemtámogatás, és az Agenda 2000-ben, 1999-től már egyre inkább nőtt a jövedelem alapú támogatás, és az úgynevezett Simple Paying Scheme, szenzációs európai kifejezés, SPS, Simple Paying Scheme, ez itt sajnos ott, Single Paying Scheme, tehát egységes kifizetési rendszer, egységes területalapú kifizetési rendszer, az 2003-ban megjött. Ez azt jelenti, hogy onnantól kezdve, hogy ami azt jelenti, ott egy gazdaság, ennyi a területe, nem érdekes, hogy hány tulajdonosa van, ennyi a területe, itt a támogatás. Azt sem, amit akar. Hagytam hozzá, minél nagyobb egy farmergazdaság, és minél kevesebb tulajdonosa van, annál inkább nyerőben ő riskless számára dolog. De azáltal, hogy ez létrejött, a angolok találták ki, nyilván az ő szavuk, létrejött a decoupling, amikor is szétszakították az ártámogatásokat a jövedelemtámogatásoktól, és az ártámogatásokat abba hagyják, és jövedelemtámogatást adnak. Tehát tetszik látni, ezen visszaszorítással, valóban korszerű struktúrával is, mit értek el, hogy alig nem az első helyen vannak a mezőgazdasági kifizetések, még úgy is, hogy most már 12 tagország van a 27-ből, aki csak a negyedét kapja, mi járna. És van még egy közösségi agrárpolitika finanszírozása, az Európai Mezőgazdaság és Vidékfejlesztési Alap. Versenypolitika. A versenypolitikában arra kell itt most igazából gondolniuk, hogy a vállalatokra vonatkozó versenyszabályok, amik ott láthatók, összehangolt piaci fellépés ellen kartel, piacfelosztása, bojkott tiltja legyen, ne éljen senki vissza domináns helyzetével, és minden egyes esetben a fúziókat az Európai Unió ellenőrzi, hogy az jogos-e, nem fogja csorbítani a piacot. De az állami szférát is korlátozni kell. Az állami monopóliumok diszkriminációmentes működtetését és az állami támogatások kontrollálását kell megoldani. Azt mondja ki a papír, ezért hoztam be ezt a papírt. Tessék figyelni, az állam megrendelőként is megjelenhet a piacon. Egy ország gazdaságon belül a közmegrendelések súlya igen jelentős lehet. Mivel ez gazdaságpolitikai eszközként is funkcionál, bocsánat, az én papíromat hoztam be, ezek önöknél nincsen benne, ez nagyon sajnálom, látják, egyszer mondok egy jót, a sváb nagymamát rögtön rontok. Tehát az állam megrendelőként is megjelenhet a piacon, egy ország gazdaságon belül a közmegrendelések súlya igen jelentős lehet. Mivel ez gazdaságpolitikai eszközként is funkcionál,
az egyes tagállamok nem szívesen követnek olyan gyakorlatot, amely a szerződés általános diszkrimináció ellenes rendelkezéseivel és a megalkotott direktívákkal összhangban van. Most jön a lényeg, az állami megrendelésekre kiírt pályázatoknak még ma is csak kis részét nyerik el külföldi cégek. Kivéve egyes európai uniós tagállamokban. Kivéve. És ez már azért van, mert azt mondjuk, hogy minden lehet az oka, meg az ellenkező is. Az ilyenek meg lehet csinálni. Nos, akkor van még egy ilyen, hogy regionális politika, ezt már elmondtam. A kiadási struktúrát szemléltetem. Ha megtetszik nézni ezt, hogy 1988-tól 2005-ig lehet látni, hogy a GNP források kezdenek el erős szereplők lenni. A németek nagyon erősen tartják magukat, hogy nem engedik felemelni a GNP arányos forrást. Ez már a határon van. A áfa hozzáállások csökkenőek. Hát ez részben az is van, növekszik a tagállamoknak a száma. És akkor egymáson belül akkor egy kicsit másképp néz ki a dolog. És a kereskedelmi bevételek vámérték, az pedig nyilván az előbb elmondott miatt csökken. A kiadási struktúrában pedig tessék megnézni a 88 és 2013 között a közös agrárpolitika ekkorát bukóvárizott idézőjelbe, de még mindig csak 1%-kal a második helyen áll a kiadási struktúrában. És azoknak a mondatoknak, ha Magyarországot 94-be felveszik, és 2004-ben megszüntetik ezt, akkor hol tartanak? Ezeknek a mondatoknak nincs értelme. Nagyon szép értelme van egyébként, csak racionalitása nincs. Kohéziós politikában így volt, és egyéb szakpolitikában így van. Végül 2 percben, mert ezeket már sokat beszéltem, már nem sokat, de beszéltem, hogy a monetáris uniónál, ugye én most egyetlen egy dolgra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy ugye a Maastrichti kritériumok, amelyek előírják, hogy az infláció mekkora lehet, minél magasabb nem lehet, a államháztartási hiány, mi legyen, az álmadósága, ami legyen, de most csak egyet emelek ki, ami igazán könnyen meg tudom önöknek mutatni, és most az egyik legaktuálisabb kérdés, hogy a hosszú távú kamatlábaknak a szintje a legalacsonyabb és legjobban teljesítő 3 ország átlagánál csak 2%-kal lehet nagyobb. Magyarország mindig is ebbe volt a leginkább elmaradva, hiszen amikor finanszírozni kell a adósságokat, külföldről kell pénzt felvenni, akkor csak annak tudunk felvenni, aki magas rá kamattal veszi fel. Rövid távon már nem nagyon finanszírozni, hosszú távon még finanszírozni, és azok a hosszú távú finanszírozások is magas kamatúak. De most a pénz- és gazdasági világválság óta miatt az egyes fejlett országokban is majdnem 20 országban marhára ingadoznak ezek a kamatlábak. Most hiába van közös monetáris politika, és az országok, fejlett országok döntő többségében euró, nehéz megtartani a közös monetáris politikát, hogy az egyes országban a hitelek kamatlábak borzasztóan különbözik egymástól. Óriási spekuláció ad lehetőséget. Ezért volt nagyon helyes, amit tetszenek ott látni, hogy a stabilitás és növekedési paktumban kimondták, hogy igenis a államháztartási hiány független a Maastrichti kritériumoktól is ne haladja meg a GDP 3%-át. És elvileg, ha meghaladja, akkor kap 12 hónapot, hogy helyrehozza, utána meg büntetik. Most egyetlen büntetés nem volt még, de már a görögök előtt, nagyon kis mértékben, de a németek és franciák is túlépték, még a válság előtt, még 2-3 másik ország, ami most nem jut eszembe, a válság elő évében 15 ország, most 20 körül van. Tehát nyilván itt valamit csinálni kell. Mert az mégiscsak furcsa, hogy egy kocsmára ki van írva, hogy 18 éven aluli gyerekeket, vagy 18 éven aluli személyeket nem szolgálunk ki, és ott van mondjuk a balagó 8. osztály, tegyük fel, hogy 1-8-ig általános iskolába, és ott piának a testnevő tanára, az majd a kínos. Tehát ez nem stimmel.
Tehát ez nem az, hogy átléptük 3%-et 3,01-re, hanem hát van Olaszországon 12% az államháztartási hiány, és az mégse, az mégse komoly márka. Nem véletlenül az euróval kapcsolatos problémák ilyenkor most felerősödtek. Tehát én azt gondolom, fiatalok, hogy a maga a monetáris, tehát a központi bank, meg mindenki megcsinál maga dolgát, és egy ilyen egységes piacon nagyon sok előnye is van a monetáris uniónak, és nagyon sokat tett a Maastrichti szerződés ebben az ügyben, de most a válságban kiütköznek bizonyos problémák, amelyet egy sokkal céltudatosabb, sokkal konkrétabb jövőképű Európai Uniós vezetésnek hozzá kéne látni rendrakáshoz. De hát egyelőre még csak most csitulnak a hullámok, hogy mindenkinek sikerült egy kulcspozíciót adni, és most mindenki örül annak, hogy van titkársága. Nagyon remélem, hogy előbb-utóbb az odolkozó szakembereknek megmondják, hogy ezt meg is csinálják, meg is fognak kitalálni majd valami értelmeset, ami nekünk is jó lesz. Jövő héten találkozunk, viszontlátásra.